Kedves hallgatók, most egy rendhagyó történelem óra fog következni, legalábbis én így tekintek rá, aztán meglátjuk, hogy a beszélgetésből nektek mi fog ebből átjönni. Ugyanis Szlovákiáról lesz szó, egy kicsit másképpen, aki itt van velem, Pusztai Sándor, a Kornétás kiadó tulajdonosa, vele fog beszélgetni. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Onnan kezdem, hogy 8 könyvet írtál Szlovákiáról, és most írod a 9-et, ami augusztusban jelenik meg. Mi az, ami a 8 könyv alatt nem került kifejezésre Szlovákiáról általad?
Nem akarom a kedves hallgatókat untatni. Az az igazság, hogy valamikor középiskolás koromban én imádtam hegyet mászni, és úgy tapasztaltam, hogy Magyarországon alig vannak magas hegyek, és éppen ezért abban az időben Szlovákia volt az egyetlen olyan terület, ahova könnyűszerrel be lehetett utazni, és magas hegyet lehetett mászni. Még egyszer mondom, azért, mert a hegymászás, sziklamászás, az nem egyszerű turistáskodás. És aztán kiderült, hogy ezek olyan fantasztikus csúcsok, olyan fantasztikus vidékek, hogy ezért ott is maradtam, ott ragadtam. Ez azt jelentette, hogy az elején csak 2 hetente vagy 3 hetente mentem ki hegymászásra, aztán úgy múltak az évek, hogy ez a szenvedély nem szűnt, de érdekelni kezdett éppen a két ország közötti történelmi kapcsolatok miatt, hogy vannak itt kulturális kapcsolatok is, a kulturális kapcsolatok pedig inspiráltak arra, hogy olyan területeket is bejárjak, amelyek már nem csak hegyek, hanem mondjuk városok, természeti szépségek, vagy egyéb nevezetességek. Így születtek meg ezek. Először csak újságcikkek, és aztán a végén könyvek is.
A fiatal korodban, amikor kijártál, akkor feltételezem, hogy még erősebb volt, vagy intenzívebb volt ez a szlovák-magyar konfliktus, illetve az a feszültség, ami szlovák és magyar között akár még 30 évvel ezelőtt is ki tudott alakulni. Ez tájegységhez köthető volt?
Nagyon nehéz erre válaszolni, mert akkor tulajdonképpen el kellene ítélnem egy korábbi társadalmi rendszert, vagy egymás közötti kapcsolatokat. Nekem az volt az érzésem, ezelőtt 30-40 évvel, tehát hangsúlyozni szeretném, hogy nem mostanában, hogy minél közelebb kerültünk Magyarországhoz, annál nehezebben fogadták el a magyarokat. Tehát az éttermekben, az üzletekben nem szívesen szólaltak meg magyarul, mindenképpen a szlovák nyelvet kellett ott erősíteni, és aztán ahogy múltak az évek, akkor ez csökkent, de ahogy távolodtunk, tehát mentünk feljebb, jelen esetben az Alacsony Tátrába, vagy a Magas Tátrába, tulajdonképpen ez a motiváció ugyanúgy csökkent. Függetlenül attól, hogy éppen a szlovákok voltak többségben, vagy a magyarok száma mekkora volt az adott településen. Ez volt ezelőtt néhány évtizeddel, ma pedig valószínűleg részben azért, mert mindenütt rendszerváltás történt Szlovákiában és Magyarországon is, illetve van még nagyon fontos, hogy a vállalkozóknak, a turizmusban dolgozóknak fontos lett a vendég, és ilyen vonatkozásban teljesen mindegy, hogy ez a vendég szlovák, teljesen mindegy, hogy ez lengyel, vagy ukrán, vagy éppen magyar. Jöjjön ide, ismerje meg azt, amit mi tudunk kínálni, mondták a szlovákok, ezáltal szívesen fogadtak mindenkit.
Ez akkor még nem volt fontos, akkor ezt jól értem?
Nem. Mert ha én visszaemlékszem, ezelőtt 40 évvel Magyarországnak sem volt olyan nagyon fontos, hogy nagyon sok turista jöjjön be. Kivételt képeztek mindig az osztrákok és a németek.
Meg az amerikaiak.
Meg az amerikaiak. De hát azok azért kevesebb számba jöttek. Ezzel szemben Szlovákia egy picit ilyen vonatkozásban elszigeteltebb volt, sőt, számokra azért a rendszerváltás hozta meg az igazi, idézőjelben mondom, felszabadultságot. Akkor váltak arra, hogy mindenkit szívesen vált.
Akkor viszont itt jön a kérdés, hogy a rendszerváltás az mit hozott még el ezen kívül? Tehát a turizmus az hogyan lendült fel elsősorban Szlovákiában? Mi az, amire hangsúlyt fektettek? Mi az, amire te ebben a 8 könyvben, amit említettem, és még azt a választ várom, hogy mi az, amit a 9-ben is még le kell írnod? Mi az, ami újdonságot jelentett a rendszerváltás után?
Bármilyen hihetetlen, a gazdasági fejlődés. Egyszerűen az volt, hogy ők ugyanúgy beléptek az Európai Unióba, és az Európai Unióba már az első időszakban ők a turizmust előtérbe helyezték, és a turizmusra hívtak le pénzt az Európai Unióktól, és bizony ezt a pénzt be is fektették. Tehát addig is voltak mondjuk lesiklópályák vagy sípályák, de kiderült, hogy akkor tudtak fejleszteni, akkor építettek új sífelvonókat nyakra főre, amelyet aztán télen síelésre, nyáron pedig már a turisták szállítására lehetett szállítani, vagy használni. Akkor építettek fel új panziókat, új szállodákat, vagy éppen a régieket akkor újították fel, mert az Európai Uniótól kapott pénzt, abba költötték bele.
Fontos részlet.
Igen.
Mi az, amit mi tanulhatunk tőlük, ha már itt tartunk?
Gyakorlatilag én két dolgot mondok. Az egyik az, hogy szinte nem lehet sem étteremben, sem boltban találkozni olyan emberrel, aki bár magyarul kevesen tudnak, de mondjuk angolul azonnal ne beszélne. Tehát mindenkivel kapcsolatot tudnak teremteni, mert az angol az olyan világnyelv, hogy szinte már természetes bármelyik nációnak, hogy ott beszélnek ezen az emberek. És a másik pedig azt, amit az előbb is már talán próbáltam említeni, az, hogy rájöttek, hogy a vendég az ott költi el a pénzét. Tehát egy üzletes, egy éttermes, egy sífelvonó üzemeltető mindenkit szeretettel vár, és tulajdonképpen a legtöbb esetben még mosolyog is rá, azért, hogy holnap is oda menjen. Ne menjen más környező országokba.
Mik azok az erőforrások, amiket jól hasznosítanak? És esetleg jobban, mint mi, és amiből szintén tanulhatunk?
Hát az a baj, hogy amit nagyon ki tudnak használni, az nekünk sajnos pont nincs. Magas hegyeink nincsenek. És a magas hegyek miatt bármilyen hihetetlen, nagyon sokan járnak Szlovákiába. Mondom a magas hegyet, mert az Alacsony Tátra azt mondják, hogy hát az a neve, hogy Alacsony Tátra, de azért ott is 2000-en megfelelő magas csúcsok vannak. Ez az egyik. A másik, hogy rájöttek arra, hogy a két nép között ki kell és ki lehet használni nem csak a történelmi, hanem a családi kapcsolatokat. Azokat a családi kapcsolatokat, amelyek ezelőtt 30-40 évvel a nagyapákkal, dédnagyapákkal megvoltak. És gyakorlatilag én emlékszem, olyan szlovák emberrel is beszéltem, aki azt mondta, hogy nekünk az a jó, mert a nagypapa idehozza az unokáját, hogy megtanuljon síelni. Ugyanis valóban valamivel még mindig olcsóbbak, mint tőlünk nyugatabbra, ezek a sípályák, meg még az élelmiszer, meg a vendéglők is. Ennek kapcsán viszont vannak a családban személyes emlékek, amelyeket most kamatoztatni tudnak.
Téged egyébként mi vonzott oda a hegyeken túl? Szóval van valamilyen családi kötődés?
Nem, semmilyen családi kötődésem soha nem volt. Egyszerűen az hegyek szerelmesének tartottam saját magam, és a környéken nem találtam más olyan területet, ahol viszonylag olcsón, viszonylag kevés segítséggel 2000 felüli csúcsokat meg tudjak mászni.
Azt akkor lehet mondani, hogy Szlovákiára feltetted a szakmai életedet, illetve magánéletedet is.
Valóban, ez szinte így néz ki.
Ebben a 8 könyvben volt, amiben írtál a várakról, volt, amiben a hegyekről. A 9. az miről szól?
Hát az a helyzet, hogy ha már körbejártam Szlovákiát, mert végül is arról szól, hogy szinte kezdetektől, vagy kelettől nyugatig bejártam mindent, ha már az előbb említetted a város könyvemet. Szlovákiában 120 vár van. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 150 települést néztem végig, mert ugyan voltak máshol is romok, de arról kevés volt már írni. De önmaga az a szám, hogy 120 településre elmenni, ott függetlenül attól, hogy ez a városban van egy vár, vagy pedig fönn van a hegy tetején, valamennyit kivétel nélkül megmásztam, és valamennyit kivétel nélkül megnéztem, és le is fotóztam. Tehát ez azt jelentette, hogy olyan személyes motivációt éreztem, ami szinte kötelezővé tette, hogy ezt meg kell írnom. Csak zárójelbe jegyzem meg, a magyar várakat is természetesen feldolgoztam, amik Magyarországon találhatók. Azért itt a szlovák várakról, ezt nem tudom, illik vagy nem illik elmondani, mondtam, hogy 120 várról van szó, de azért a 120-ból 117 az magyar vár volt, mert magyarok építették, vagy magyarok voltak a tulajdonosok. Itt a szlovákok legfeljebb építőmesterként tudtak ebbe közreműködni. A fennmaradó három vár az részben lengyel, részben német lovagvár, illetve egy morvai vár volt, az összes többi az magyar.
Érdekes, amit mondasz, mert ezt leírod egy könyvben, akkor érdekel, hogy erre hogyan reagál a szlovák oldal. Tehát, hogyha ezt leírod, hogy ez a 120-ból 113 magyar vár, vagy 117 és 3 nem magyar, akkor ez okoz-e bármilyen, nem tudom, megint csak feszültséget a másik oldalon?
Sajnálattal azt kell mondanom, hogy minden bizonnyal igen. Azért, mert egy olyan országnakról van szó, amelyik frissen lett igazából egy felszabadult szabad ország, akinek meg kell birkózni a saját történelmével is. Azzal a történelmével, ami talán mintha kisebb lenne, vagy kevesebb lenne. Az egyik ilyen könyvem, az szintén egy városkönyv volt, de annak nem az volt a címe, hogy 120, vagy az nem 120 várat dolgozott fel, hanem eredetek csak 77-et, mint a népességben ez egy szép szám. De ezt a könyvet mikor megírtam, és először elmondtam az akkori turizmusért felelős miniszternek, aki kivételesen magyar miniszter volt, akkor azt mondta, hogy ide figyelj, Sanyi, én támogattam a könyvedet, de csak akkor, ha ez egy időben egyszerre megjelenik szlovák és magyar nyelven.
Aha.
És akkor mondtam, hát te ne haragudjál, miniszter úr, hát miért kérdezted tőle, mert hát annyi könyvet látok itt, ami várakról szól. Azt mondja, hogy nézd meg még egyszer őket. Ezek kivétel nélkül mint csak fotóalbumok. Legfeljebb egészen pici, vagy éppen hosszabb képaláírások vannak hozzá. Én meg úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy a szlovák emberek is megismerjék legalább a váraknak a történetét.
Még egy nagyon picit rajta maradnék, mert ez egy történelmi fontosságú, és azt ígértem a hallgatóknak, hogy ez rendhagyó történelem óra, amennyiben most ezeket ki tudjuk bontani, ezeket a témákat. Ez a magyar-szlovák konfliktus, ez kíváncsi vagyok, hogy honnan ered. Ugye van ez a magyar-szlovák kis háború, így hívják, ugye 39 március végétől április elejéig tartott, az első bécsi döntést követően a Felvidék keleti részén zajlott ez a konfliktus. Ez még az emlékezetben, a történelmi emlékezésben benne van annyira, hogy rányomhatja a bélyegét egy mai szlovák-magyar kapcsolatra, szerinted?
Az a helyzet, hogy itt is azt kell mondanom, hogy a társadalom fejlődése vagy története időszakában ez mindig változó. Még akár az rendszerváltás óta is. Attól függ mindig, milyen párt van hatalmon. Van, amelyiknek az a fontos, hogy európereket szeretne az egész országban kinevelni, viszont vannak, akik ezzel szemben azt mondják, hogy ki lehet használni egy nagyon pici nacionalizmust. És akkor a szlovák vonalat kezdik erősíteni, hogy mi igenis szlovákok vagyunk.
Na, az elméletek akkor négy évről négy évre változhat jó esetben.
Hát
négy évről négy évre olyan szinten változhat.
Azért nehezebb, mert Szlovákiában, ha jól emlékszem, egyetlen egy kormány nem bírt ki négy évet. Szlovákiában 2-3 évente kormányváltás van. Tehát olyan erősek az ott élők, és elsősorban a fiatalok, akik rendszeresen addig tüntetgetnek, amíg leváltják a kormányokat, annélkül, hogy kiszolgálta volna az idejét. A jelenlegi kormány is hétről hétre, hónapról hónapra él csak, mert állandóak a tüntetések. Nem most az, hogy ez szlovák nacionalizmus, egyszerűen a gazdasági helyzet miatt. Annak ellenére, hogy én azt látom, és ezzel nem a magyar területeket akarnám picit lebecsülni, de hogy egy picivel jobban élnek. Hát látom az út mellett, hogy elmegyek a falvak, tehát nem csak Pozsonyról vagy Kassáról van szó, hanem a vidéki településeken is. Több ház épül, azok a házak, a régi házak is rendbe teszik. Nem találni falvakban vagy utcákon eldobott szemetet. Komolyan veszik, hogy össze kell ezeket szedni, mert a saját környezetüket védik meg. Tehát visszatérve mégis az eredeti kérdésre. Tehát én úgy látom, hogy akkor, amikor szükséges, vagy valaki úgy ítéli meg, akkor ott is különböző pártoknál a nemzeti érzések erősödnek fel, és természetesen amelyik pártok, azok csatlakoznak. Ott az erősebb is még mindig az említett majdnem 100 évvel ezelőtti történet. Aki Szlovákiába akar menni, az kimegy, ha jól érzi magát, jól érzi, és akkor jön legközelebb is. Ha meg úgy gondolja, hogy minden áron valamilyen politikát abba keresni, az annélkül is megtalálja, hogy kimenne. Én nem tapasztaltam. Megmondom őszintén, elég gyakran járok. Az elég gyakran azt jelenti, hogy én körülbelül egy évben 3-4 hónapot töltök Szlovákiában. Nem egybe természetesen, hanem elmegyek egy hétre, hosszú hétvégére, aztán két hétre. Attól függ, hogy milyen időszakon van, vagy miért fontos ez, hogy ott legyek. De egyáltalán sehol nem találtam a legkisebb szembenállást is. Megmondom őszintén, van barátom, aki azt mondta, hát én nem fogok menni, vagy félek oda menni, mert azt hallottam, hogy a magyar rendszámú kocsit végighúzzák ott egy kulcssal.
Igen, tehát ilyeneket hallom.
De ezek csak legendák, állítom, én még soha egyetlen egy ilyen autót nem láttam, vagy nem tapasztaltam, de hogyha véletlenül látok, vagy tapasztalok, abban sem vagyok biztos, hogy ez biztos, hogy szándékosan történt. De még egyszer a turizmusra szerintem nincs hatása pillanatnyilag ennek a dolognak.
A következő részben akkor folytassuk onnan a beszélgetést, hogy a bányavárosokat hogyan érdemes megközelíteni, mit érdemes tudnunk róluk, mielőtt oda megyünk, és a történelmi turizmust hogyan és milyen információkkal lehet megsegíteni ahhoz, hogy már felkészülten érkezzen meg valaki egy bányavárosba vagy egy szlovák városba, ahol valami történt, amihez egyébként közünk lehet. Jó? Itt folytatjuk a beszélgetést Pusztai Sándorral, a Kornétás kiadó ügyvezető igazgatójával.